Ezek a történetek, tehát a idézőjelbe vett kórházkeresés lezajlott addig a pillanatig, mire a beteg ellátása megkezdődött.
Tehát amíg kiemelték a targonca alól, már tudták, hogy hova fogják
akkor,
vinni.
Akkor, amikor a repülő, illetve a helikopter felszállt, akkor már tudták, hogy a merényibe viszik.
Van önnek valamilyen épkézláb magyarázat arra, hogy akkor miért lehetett el a sajtó kórházigazgatók magyarázó mondataival, hogy ők nem területileg illetékesek, ezért nem tudják fogadni, oda nem tud leszállni a helikopter, ami tudvalépileg szinte bárhova le tud szállni.
Hát ha őszinte akarok lenni, akkor a János kórháznak nincs helikopter leszállóhelye, az Opsinak és a Merényi kórháznak van, tehát tulajdonképpen ilyen értelemben a János kórházba a beteget úgy lehetett volna eljuttatni, hogy valahol lesz
egy helikopterrel, a
mentőautóval, ugye ezt megbeszéltük, hogy a beteg állapota elég súlyos volt. Itt a János kórház és a Merényi kórház között lehetett érdemben választani, azt a kórházat választották a mentés irányítói, amiről úgy ítélték meg, hogy azonnal hozzá tudnak látni a betegnek az ellátásához.
Mennyivel kell egy ilyen sürgősségi rendszert túltervezni? Arra gondolok, hogyha ne adj Isten történik egy vonat szerencsétlenség, ahol nem egy, hanem mondjuk 100 ilyen esettel találkoznak, akkor ezt a 100 pluszt, ezt hova rakják?
Nagyon nehéz itt abszolút biztonságra törekedni. Amióta én egészségügyel foglalkozok, ideértve még az egyetemi éveimet is, 3 olyan extrém tömeges balesetről tudok, amikor viszonylag komoly problémát jelentett a betegeknek az ellátása. Ebből az egyik az úgynevezett Boráros téli hívbaleset volt, és 2 vonat baleset, amiből az utolsó ugye a Monori erdei baleset volt. Tulajdonképpen az ügyeleti rendszer úgy van szervezve, hogy normál esetre elégségesek az ágyak. Abban a pillanatban, amikor valami extrém dolog történik, létezik egy központi árnyilvántartónak nevezett intézmény, és ez a központi árnyilvántartó dönti el, hogy hova lehet még ezeket a betegeket elvinni.